Ma szeretnék nektek arról beszélni, arról a három dologról, amire mindannyiunknak szüksége van. És de mielőtt még ebbe belezúgnánk, tehát ez a sorozat, ez, tehát amit szeretnék, hogy meglássuk azt, hogy Jézus miért annyira fontos személy, hogy kicsoda ő. És arról beszélni, hogy ő mire képes, és senki más. Ugye, hogy nincs más név, ezt mondja ez a mondat, és ez egy idézet a Bibliából. A Apostolok Cselekedetei 4.12-ből, ahol azt mondták, hogy nincs senki másban üdvösség, egyedül Jézusban, mert nincs más név, akiben lenne bármi, amire igazán szükségünk van. Jó, úgyhogy a nevek azok fontosak, szerintem. Tehát nem véletlenül kaptad azt a nevet, amit kaptál. Valószínűleg lehet, hogy a szüleidnek az a valaki, az fontos volt, akinek ez a neve volt, vagy nem tudom, tehát a nevek azok jelentőséggel bírnak. Egyébként a zsidóknál régen, tehát minden névnek meg volt a jelentése, és kifejezetten azért kapta azt a nevet, mert ez jellemző volt rá, vagy akarták, hogy az valamilyen hatással legyen majd a felnőtt korára. Tehát fontosak a nevek. Nagyon fontosak. Lelepleznek dolgokat. És igazából hatással tudnak lenni ránk is. A világtörténelemben is vannak olyan nevek, amik hatással vannak ránk. És hát Peti nincs itt velünk, mert beteg. De készültem egy olyan névvel, ami számára nagyon fontos. Úgy hívják, hogy Steve Jobs. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a nevet. Ő az Apple-nek a feltalálója, aki elindította ezt az Apple-mániát, alma-mániát. Hát ő hatással volt a világra, vagy mit tudom én. Tehát a Facebooknak a kitalálója. Hogyha most ilyen modern emberekről, nevekről beszélünk. De ott van például, tudom, hogy például a gyerekeknek, de szerintem sok felnőttnek, ez a J.K. Rowling, aki írta a Harry Pottert. Nem tudjuk, hogy igazából lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen komoly hatással van ez a fiatalokra, vagy a gyerekekre, felnőttekre. De tehát rengeteg név van. Vannak pozitív nevek, vannak negatív nevek. Ugye a történelemben vannak pozitív nevek, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, tehát ezek a nevek, akik pozitívan hozzájárultak. Próbáltam egy 200 évvel ezelőtti neveket mondani, nehogy politikailag botrányba keveredjek, hogy az elmúlt mondjuk 50 évben mondjak neveket. Igyekeztem nem keresni ebből. De mindegy, tehát hatással vannak ránk. Vagy ott vannak a brutál negatív nevek, hogy Hitler, aki úgy döntött élet egy pontján, hogy egy nemzetet kinyír és kiírt. És aztán magával vitt egy egész nemzetet ebbe, és be tudott csapni. Úgyhogy tehát mindenkinek vannak nevei, és igazából mindannyiunknak vannak emberek, akinek vannak nevei, akik hatással voltak az életünkre. Tehát gondolni tudunk nevekre az életünkben, akik befolyásolták az életünket. Lehet, hogy rossz irányba, lehet, hogy jó irányba, de ezek személyek. Oké? És ebben az üzenetsorozatban az én célom az, hogy egy olyan névről beszéljünk, ami minden név felett áll. És ő Jézus. És nem azért mondom ezt egyébként, mert ez a gyerekszolgálatos, tehát a gyerekszolgálatban minden kérdésre válasz Jézus, tudod, a gyerekek, kérdés, és akkor Jézus, jó van Pistike, ügyes vagy, tehát mindenre lehet, vagy a Biblia, ugye, tehát a két aduász válasz minden kérdésre, Jézus meg a Biblia. Tehát nem ezért mondom, nem azért mondom ezt, mert hogy gyülekezetben vagyunk, és akkor ezt kell mondani, hanem mert, mit tudom én, eltelik még 250 név, és Steve Jobsról nem fogunk tudni semmit, a Harry Potter írójáról nem fogunk tudni semmit, a magyar pozitív történelmi személyiségek is csak egy nevek lesznek a történelemkönyvben, de 250 év múlva, ha még itt vagyunk, és a Föld az Föld, akkor Jézus még mindig életeket fog megváltoztatni. Ezek az emberek meg csak egy bejegyzés lesznek a történelemben. És ezért fontos Jézus. És ezért fontos az ő személye. És ezért fontos, hogy erről beszéljünk, mert ő az élet megváltoztató, átváltoztató. És az ő nevében mindig is lesz hatalom. Az ő nevében mindig is lesz erő. Az ő neve még mindig reményt fog adni embereknek. Míg minden más név el fog múlni. Okay? Ő szabadulást fog adni embereknek. Míg másoknak a neve esetleg rabságot ad. Mások személye. Ja, úgyhogy nincs még egy olyan név a Földön, mint Jézus. És ezért tartottam fontosnak, hogy még húsvét előtt erről is beszéljünk. Bár mindig beszélünk Jézusról, de ez egy jó dolog, jó gondolat. Úgyhogy, ha nem vagy keresztény, se baj. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Tehát a legjobb helyen vagy. Nem fogunk mi emiatt bántani, mi nem vagyunk nem keresztény üldözők egyáltalán. De azt el akarom mondani, hogy én hiszek Jézusban, és azért követem őt, mert nem azért, mert megtanítottak rá, vagy illik, vagy mit tudom én, valaki befolyásolt, hanem azért, mert történelmileg bizonyított tény az, hogy ő élt, hogy őt megölték, hogy őt sírba tették, és nincs jobban bizonyított történelmi tény, mint az, hogy Jézus feltámadt a sírból. Tehát lehet, hogy azt gondolod, hogy ez, akár keresztényként is, azt gondolod, hogy ez a kereszténység gyenge pontja, a feltámadás. De nem. Tehát ha megnézed a történelmi tényeket, egyszerűen nincs vita. Tehát ha objektív, józan gondolkodású ember vagy, és megnézed a történelmi tényeket, akkor Jézus valóban feltámadt a halálból. Úgyhogy én ezért követem őt, mert ő feltámadt a halálból. Rengeteg olyan név van az életemben, akik nem tették ezt meg, nem tudták megtenni, nekik nincs hatalmukban legyőzni a halált, ezért én nem tudom őket úgy követni, mint ahogy Jézust. Aki viszont így mindenre képes, és számára semmi nem lehetetlen. Úgyhogy én úgy döntöttem az életem pontján, hogy odaadom az életemet az ő kezébe. És azóta se bántam meg. És hiszem azt, hogy az ő nevében van segítség, az ő nevében van remény, és rengeteg dolog van az ő kezében, és az ő nevében, amit adhat számunkra. És ez az ő vágya, hogy adjon. Adjon. Úgyhogy, úgyhogy jó lesz ez. Jó lesz ez. Apostolok cselekedetei 7-ben a versek ki lesznek írva a kijelzőre, de ha van Bibliád, nyugodtan oda pörgetheted, hogy oda nyomkodhatod a telefonodat. Egy fickó életét fogjuk megnézni, úgy hívják, hogy Saul, aki később Pál apostol lett, tehát egy ilyen névváltozáson ment át. És az ő történetet akarom nektek elmondani, de egy kicsit, tehát Apostolok cselekedetei 7-ben nem ő a főszereplő még, úgyhogy kicsit így félrerakjuk Sault, és ebben a részben ott van egy István nevű fickó. István. Nem a mi Istvánunk, hanem egy másik István. És ezzel az Istvánnal a 6. fejezetben találkozunk legelőször, mert hogy problémák adottak a gyülekezetben, ez az első gyülekezet, ez is ékes példája annak, hogy nem csak ma vannak problémák a gyülekezetben és a gyülekezetekben, akkor is voltak problémák, és megoldást kellett keresniük a gyülekezet vezetőinek, és szolgálat körül voltak problémák, és úgy döntöttek, hogy kell, hogy válasszunk az emberek közül diakónusokat, akik teszik a szolgálatot, mert az nem állapot, hogy az apostoloknak kell mindennel foglalkozni, és ezért volt a bonyodalom egyébként, hogy az apostolok mindennel foglalkoztak, és aztán meg a lényeges dolgokkal nem tudtak foglalkozni. Úgyhogy választottak diakónusokat, és az egyikük volt ez az István nevezetű férfi. A diakónusok egyébként manapság ezek ilyen tisztségek különböző gyülekezetekben, nem tudom, hogy mely gyülekezetekben, de különböző tisztségek. Maga a szó azt jelenti, hogy szolgáló. Úgyhogy ha bármilyen szolgálatban részt veszel, és benne vagy, akkor diakónus vagy igazából, mert szolgáló vagy. Tehát igazából nálunk ez így működik. Ja. Úgyhogy István is egy ilyen volt, és az a helyzet, hogy ebben a hetedik fejezetben a vallásos emberek iszonyat mérgesek lettek Istvánra. Ami egyébként jellemző. Tehát a vallásos emberek általában nagyon mérgesek lesznek azokra az emberekre, akik követik Jézust. Mert ez a két tábor, ez nem ugyanaz. A vallásosak nem azok, akik követik Jézust. Legalábbis ezt látjuk a Bibliában. És egyébként azért mérgesek, és azért lettek mérgesek, mert István bekavart a vallásukba. István bekavart a tradíciójukba. István belenyúlt ezekbe a hagyományokba. Na, úgyhogy ebben a hetedik fejezetben egy hihetetlen prédikációt nyomatott le, ez az István nevezetű fickó, és nagyon tetszett először mindenkinek, ugye, mert felidézte a történelmet, Mózást, és töttől, tehát jó volt hallani újra, hogy Isten hogyan munkálkodott a zsidó népben, és a zsidó népen keresztül, de egyszer csak, tehát bólogatott mindenki. De egyszer csak, hogyha elolvasod, nem most miközben prédikálok, jó, mert elveszted a fonalat, otthon, HF. Egyszer csak egy pillanat alatt váltott az üzenetben, és tehát szinte látni, ahogy olvasod a szavakat, látod, mintha akár elkezdett volna mutogatni is az emberekre. És ilyeneket mondott, hogy kemény nyakú nép vagytok, gonosz a szívetek, meg mit tudom én, tehát ilyeneket. És aztán egyszer csak, egy pár mondat után felnéz, és azt mondja, hogy és látom Jézust. És tényleg meglátta Jézust. És ez volt az a pont, amikor elszakadt a cérna ezeknél a vallásos embereknél, megragadták, tehát nagy bajba került, figyelj, az a hetedik fejezet, 57. 58. vers, azt mondja, ekkor mind kiabálni kezdtek, befogták a fülüket, és Istvánra rohantak. Kilögdösték a városon kívülre, és megkövezték. Durva. Ez a megkövezés, ez durva. Tényleg durva. YouTube-on lehet találni. Durva. És tehát a vallásos emberek meg akarták ölni Istvánt. Amúgy, azt már észrevettem, hogy a vallásos emberek hajlandóak megtörni Isten parancsolatait. Itt ebben az esetben ne ölj, ugye? Számomra ez nagyon fontos parancsolat. De hajlandók megtörni Isten parancsolatait, ha valaki megtöri az ő parancsolataikat. Hát ebben így szokott történni. Akkor támadnak a vallásos emberek a Jézus követőkre, amikor az ő parancsolatokat törik meg. Na mindegy, ez más üzenet, más nap, más téma. Tehát a lényeg az, hogy azt mondja itt a versben, kilögdösték a városon kívülre, megkövezték. A tanúk egy Saul nevű fiatal ember lábához tették a köpenyeket. Oké, tehát itt ott volt Saul. És sokan azt mondják, hogy mivel a kabátjaikat Saul lábához dobták le, ez azt jelentette, hogy Saul volt, aki hozta a vádat István ellen. Tehát igazából ő vezette a csoportot. Ő volt a csoportnak a vezetője. Ő nem porozta be a kezét a kővel, de mondhatjuk azt, mert ez volt a szokás, hogy mindig a csoport vezetője, oda dobták le a Jackit, azt, hogy mit, kaftányukat, mit nem, hogy miért volt, és akkor megkövezték. Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából Saul volt az, aki megölette Istvánt. És nem tudom, hogy voltatok-e már olyan személlyel együtt, akik úgy egyik pillanatra a másikra így bevadulnak. Tehát egyik pillanatban tök normális, másik pillanatban meg mint egy állat, tehát fékezhetetlen. Úgy hívják az ilyet, hogy pszichopata, természetesen. Egyébként lehet, hogy pont ehhez mentél feleségé, vagy őt, tehát nem tudom, vagy lettél a férje, vagy fordítva, mindegy. De ilyesmi történik ebben a történetben is, tehát itt, ahogy olvasod, hogy tehát Saul látja, hogy megölik Istvánt. Most ezt nem mondanám, hogy Saul ebben az állapotában normális volt, mert ez se normális. De ezzel, na, e pont után is totál, nem is, hanem totál begőzöl. Mindjárt tovább olvassuk, és látni fogod. Tehát valami bekattant nála. Mert azt mondja a 8. fejezet első versébe, azután néhány istenfélő férfi eltemette és megsiratta Istvánt. Ugye egyébként István volt az első keresztény mártír, aki a hitért meghalt. És azt mondja, Saul is helyeselte, hogy Istvánt megölték. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Ezért Jeruzsálemből a hívők mind elmenekültek Júdea és Samária különböző vidékeire, csak az apostolok maradtak a városban. És figyelj, Saul is igyekezett a jeruzsálemi gyülekezetet elpusztítani. Tehát nem az, hogy ne legyen összejöveteli termük, vagy mindig följelenti őket valahol, vagy akármi, hanem szó szerint elpusztítani. Mert ez történt, figyelj, tovább olvasod, látod. Azt mondja, házról házra járt, ez fontos kifejezés számukra, házról házra járt, a gyülekezethez tartozó férfiakat és nőket erőszakkal elhurcolta otthonaikból, és börtönbe zárta őket. Tehát egyszerűen úgy bekattant, úgy begőzölt, hogy elkezdte őket börtönbe zárni, és azt akarta, hogy ez a sorsuk legyen, mint Istvánnak. Tehát Pál megőrült. Pál megőrült, és elkezdte gyilkolni az embereket. Lehet, hogy szó szerint nem ő ölte meg őket, de ő ölette meg, ő vezette ezt az üldöztetést. Tehát brutális volt. És manapság nem nagyon tudjuk elképzelni azt, hogy mit jelent házról házra jönni, és átkutatni, hogy átkutatják. Bár készítenek már ilyen törvényeket, hogy ha legyen olyan eset, hogy be tudjanak jönni a házunkba, sajnos. De például Közel-Keleten, tehát ha nézed azt, hogy volt az iraki háború, vagy az afganisztáni háború, vagy ami most megy, tehát ott a városokban a taktika az, hogy miután bombázás volt, elindulnak az osztagok, és házról házra járnak. Házról házra. Tehát minden egyes lakásba bemennek. Az izraeli háborúban, a 60-as években, ott azt csinálták, hogy ha valaki válaszolt a dörömbölésre, kinyitotta az ajtót, mellkas, fej, lövés. Tehát egyszerűen ennyi, több tízezer embert így megöltek. Házról házra jártak, és ölték meg az embereket. Úgyhogy durva, ezt mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen ez, mert teljesen távol áll attól, amiben mi itt élünk és vagyunk. De a Közel-Keleten ez egy fajta metódus, ahogy átfésülik, vagy ahogy harcolnak, hogy mennek házról házra. És ezt csinálta Saul is. Elragadt az embereket a házaikból, a családjaikból, a lakásaikból, és meg akarta ölni őket. Tehát egyetértünk azzal, hogy ez Saulnak nem egy normális életszakasza? Szerintem igen. Tehát ez nem normális, amikor valaki ebben élvezkedik is. És, ja. De figyelj, ugrunk egy nagyot, a 9. fejezet első, második verse. Tehát ment ez az üldöztetés. Saul ez alatt folytatta az úr tanítványainak üldözését Jeruzsálemben. Fenyegette őket, és gyűlöletet szított ellenük. Elment a főpaphoz, és kérte, hogy írjon leveleket a Damaszkusz városában lévő zsinagógákhoz. Az volt a szándéka, hogy Damaszkuszban is felkutatja a Jézusban hívő zsidó férfiakat és nőket, majd letartóztatja, és Jeruzsálembe hurcolja őket. Tehát még durvább lesz. Tehát Damaszkusz 260 kilométerre van Jeruzsálemtől. És nem volt távolsági busz sem, és nem volt autó sem. Tehát ez egy 2 hetes gyalogút volt. De ő egyszerűen annyira be volt gőzölve, hogy annyira megszállott volt, hogy nem csak Jeruzsálemben akarta ezt csinálni, hanem most már át akart menni. Tehát mindenhol Jézus követőket akar gyilkolni. Durva, durva. Tehát annyira kifacsarodott ember lett belőle, vagy ember volt, hogy hogy lehet, hogy azt mondod, és egyetértesz velem ebben, hogy azt mondod, hogy hát ennek az embernek már nincs remény. Ez már olyan állapotban van, hogy ennek tehát neki csak ez lenne jó. Bum, ez kész. Tehát senki nem tud már rajta segíteni. Annyira megőrült. Annyira gonosz lett a szíve. Annyira sötét lett a szíve. Totál megőrült. És lehet, hogy ugyanígy érzel az életedben is. Lehet, hogy saját magaddal kapcsolatosan. Lehet, hogy valakivel kapcsolatosan, aki közel áll hozzád. Lehet, nem az egész életed őrült, hanem csak egy része. Lehet, hogy kicsúszott az irányítás a kezedből, ami egyébként nem rossz. Csak legyen kinek odaadni. Tehát lehet, hogy úgy érzed magad, hogy rajtad már senki és semmi nem tud segíteni. Vagy lehet, hogy ismersz ilyet. Te rendben vagy, de ismersz ilyet. És úgy érzed, hogy ha csoda nem történik, akkor reménytelen a helyzet. De figyelj, a történetben valami hirtelen történik. Hirtelen változás jár be. Harmadik vers. Oké, tehát megy Damaszkuszba, hogy ott is írtson keresztényeket. És az úton, azt mondja, el is indult Jeruzsálembe, és amikor már közel járt Damaszkuszhoz, hirtelen mennyei fény ragyogta körül, ő pedig a földre esett. Azután egy hangot hallott. Saul, Saul. Miért üldözöl engem? Saul megkérdezte, ki vagy te, Uram? Oké, ez is kulcs. Ki vagy te, Uram? Ez a kérdés. Én szerintem Saulnak, emlékeztek még arra az üzenetre, hogy mindannyiunknak van egy basszus pillanata az életben, vagy sokszor, amikor úgy leesik a tantusz. Vagy rájössz arra, hogy de hülye voltam 20 évig. Mert valami bevillan, és valamire rájössz, vagy valami megvilágosodik. És Saulnak szerintem ez a pont volt az. Amikor Jézus azt mondja neki, hogy Saul, miért üldözöl engem? És Saul megkérdezi, ki vagy te, Uram? Tehát amikor rájött arra, hogy Úristen, tényleg mit csinálok én? Isten nevében írtam azokat, akiknek Isten fontos. Oké, és itt a válasz, ez hihetetlen, ez a válasz, talán alá is húztam a szövegben, igen. Ő így válaszolt, én vagyok Jézus, akit üldözöl. Oké, tehát nem azt mondta, hogy én egy jó srác vagyok, akivel érdemes barátkozni. Nem azt mondta, hogy én egy jó lehetőség vagyok, akit kihasználhatsz, mert vannak nálam áldások, és hogyha az én társaságomban vagy, akkor ezekben az áldásokban részesülhetsz. Nem azt mondta. Én csak azt sem mondta, hogy én a haverod vagyok, akit ha valamire szükséged van, előrángathatsz. Gyere Jézus, most nem megy, most te jössz. Nem, azt mondta, én vagyok Jézus, akit üldözöl. És ezt így folytatja, hogy én vagyok Jézus, akit üldözöl, de most kelj fel, menj be a városba, Damaszkuszba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Oké, és hogyha innentől elolvasod az egész könyvet, és megint csak nem most kezded elolvasni, mert ez egy kicsit hosszabb lesz, akkor azt fogod látni, hogy Saul teljesen megváltozott. Teljesen megváltozott. Döbbenetesen megváltozott. Még a neve is megváltozott Saulról Pálra. Pál lett a neve, és ő lett Pál apostol, aki igazából az új szövetségnek a nagy részét ő írta. Tehát teljesen megváltozott. És azt látjuk a könyv hátralévő részében, hogy Pál innentől kezdve ugyanazzal a buzgalommal és elszántsággal, ahogy írtotta a keresztényeket, ugyanazzal a buzgalommal és elszántsággal, vagy még nagyobban, az életét sem kímélve, ment és hirdette az evangéliumot, vagy az örömhírt, hogy Jézusnál van hely mindenki számára. Ha velem megtette, akkor bárkivel képes megtenni. Oké? Úgyhogy tehát abból az emberből, hogy kiírtok minden Jézus követőt, lett a viszem az örömhírt az egész világnak ember. Tehát hihetetlen változás állt elő az életében. Tehát teljesen, Jézus teljesen megváltoztatta az életét. Nem egy jó haver, nem egy rendszer, nem egy teológia, vagy nem. Jézus személye volt az, aki megváltoztatta az életét. És aztán később beszél az ő küldetésről a 20. fejezetben, ez nem is tudom, hogy kiírtam, de ott van. Ott van. Azt mondja, tudjátok, ezt az efézusi gyülekezetnek a vezetőinek mondja ezeket a szavakat. Nagyon jó kis beszédet mond, ebből csak egy része, amit ki akarok emelni nektek. Megmutatja az ő szívét, nagyon. Szóval, tudjátok, hogy bizonytalankodás nélkül elmondtam nektek mindazt, ami a javatokat szolgálta. Tanítottalak titeket nyilvánosan, és házról házra járva is. Oké, itt van ugyanaz a kifejezés. Először, amikor olvastunk Saulról, ő házról házra járt, hogy írtsa a keresztényeket. Jézus követőket. Aztán annyira megváltozott az élete, hogy utána házról házra járt, és tanította őket. Döbbenet. Döbbenet. Tehát erre csak Jézus képes. Tehát erre a változásra csak, vagyis változtatásra csak Jézus képes. És a jó hírem az az számotokra, hogy amit megtett Pállal, ezt meg tudja tenni veletek is. Abszolút. Tehát amit megtett Pállal, ezt meg tudja tenni veletek is. Úgyhogy hidd ezt el most, hogy Isten ma meg tudja változtatni az életedet. Tehát ő képes megváltoztatni az életedet. Ja. Mit jelent ez gyakorlatilag? Rengeteg mindent. Itt ülhetnénk, állhatnánk hetekig, hónapokig, és beszélhetnénk róla. Én három dolgot emelnék ki. Oké? Tehát gyakorlatilag mit jelent ez, hogy megváltoztatja az életünket? Hogyan játszódik le ez? Három terület, három gyakorlati dolog, amit Jézus tesz értünk. Az első, az a gyógyulás. És valahogy előjön mindig ez a téma. A gyógyulás. És tehát emlékszem rá, hogy műtötték a bokámat, mert csont törött, meg szalag szakadt, meg olyan 20 éves lettem, vagy 19. De amikor elestem, ez egy bulizás közben volt, nem emlékszem tisztán a részletekre. Ez érthető okokból. Egy haverom gáncsolt ki. És azt a trükköt csinálta meg rajta, amit én tanítottam neki. Úgyhogy jó, mindegy. És tehát először még, amikor elestem, nincs semmi baj. És akkor próbáltam menni, meg minden. De hát szét volt szakadva a szalag benne, tehát semmi nem tartotta a bokámat. Tehát nincs semmi baj, megyek, és akkor majd inkább hazamegyek, fölmegyek a lakásba, itt tudom én. És, de hát a látvány, ami, tehát kár, hogy nem volt akkor még mobiltelefon, mert biztos, hogy fölraktam volna Facebookra, vagy valahová, lefotóztam volna, de brutálisan nézett ki. Tehát brutálisan nézett ki. Másnap reggel láttam én meg igazán, amikor úgy emlékszem is már rá, hogy mit láttam. Vittek is be a kórházba, és műtöttek is egy pár órával később. Tehát brutálisan nézett ki. De sokszor így vagyunk dolgokkal az életünkben, hogy elesünk, és vagy megsebződünk, valaki megsebzi a szívünket, és ott vagyunk, és tudod, ez lehet, hogy abból fakad az a sebb, hogy te csináltál valamit valakivel, de lehet, hogy abból fakad a sebb, hogy veled csináltak valamit, teljesen mindegy, de egyet tudok, hogy gyógyulásra van szükségünk. Tehát játszhatjuk a megy az, sikerülni fog, és egy életet le nyomorékan végignyomunk. De ez nem változtat azon a tényen, hogy gyógyulásra van szükségem. és szükségem van valakire, aki meggyógyít. Meggyógyítja a sebet a szívemben. És tudod, ez a személy, a szívnek a gyógyítója, ez nem Steve Jobs, vagy Széchenyi István, vagy Kossuth Lajos, vagy mit tudom én, vagy a Terézanya, vagy Luther Márton, vagy mit tudom én, kit mondjak, tök mindegy. Nincs olyan név, aki ezt meg tudná tenni. Csak egy név. Jézus. És az ő személye. És ő megváltoztatta az én életemet is, a Botár Balázs életét. Úgyhogy tudom, hogy meg tudja változtatni a tiéteket is. Képes rá, teljes mértékben. Úgyhogy itt egy jó kérdés ezzel kapcsolatosan. Ugye, hogy volt ez a drasztikus, és ez finom voltam, változás a gyilkosból az életet adó Pál apostolnál. Szerintetek Pál nem küzdött a múltjával? Hogy miket csinált? Hogy volt olyan nap, amikor már azért ment házról házra, mert az örömhírt hirdette, de szemébe kellett nézni egy anyukának, vagy egy feleségnek, akinek a férjét elvitte és megölette. Vagy a gyülekezetbe, amit a gyülekezetekbe, ahol tanított. Folyton találkozott olyan emberekkel, akiknek a rokonait vagy családtagjait megölette. Tehát még csak az sem volt, hogy elhesegetem, mert a szemébe nézek azoknak az embereknek, akiknek a családtagjait megölettem. Mert Jézus követők. Tehát küzdött a múltjával? Hogy ne küzdött volna? Abszolút. És azt látom, hogy leginkább a múltunk miatt van szükségünk a gyógyulásra. Mert az, amit csinálunk ma, vagy ahogy csinálunk, vagy ahogy pusztítjuk ma magunkat, az nem másért van, hanem a múltunk miatt. A múltunk miatt. Amit tettek, vagy ahogy tettek velünk. Ez nem mentesít a felelősség alól. Sőt, felelősséget ad a kezünkbe. Gyógyulásunkat illetően. Úgyhogy mindenki harcol a múltjával. Pál is harcolt, mert ő embereket ölt, mi is harcolunk a múltunkkal, amiatt, amiket tettünk, vagy ahogy éltünk. És ezt írja magáról egyébként Pál, figyelj, itt vannak, kint vannak a versek, római gyülekezethez írott levélben, 7. fejezet 24. verse, azt mondja, milyen szörnyű helyzetben is vagyok. Kiszabadít meg engem ettől a régi természettől, amely a halál felé taszít. Tehát ezt látja magában, hogy van egy régi természete, ami a halállal kapcsolatos. Aztán egy másik vers, 1 Timóteus 1.15. Azt mondja, bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Ez a mondás kétségtelen igaz, a bűnösök között pedig én vagyok a legbűnösebb. Oké, tehát ha ő a múltjára gondolt, akkor ez jutott az eszébe. Tehát küzdött a múltjával ő is. Küzdött. Egy Filippi 3.13. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Oké, tehát Pál apostol, a legisten szerint való fickó azt mondja, hogy a legnagyobb küzdelmem az a múltam elfelejtése. Tehát a legnagyobb küzdelme, a legnagyobb harcai az, ami már mögötte van. Nem semmi. Úgyhogy a Pálnak szüksége volt gyógyulásra, akkor nekem is szüksége volt gyógyulásra, és nektek is. Oké, hol találta meg? Jézus Krisztusban. Mert a római levélben, 8. fejezet első versében azt mondja, ezt kiraktam, igen, ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Tehát a múltunk az el van rendezve. Jézus Krisztusban. Tehát nincs a múltunk miatt büntető ítélet Jézus Krisztus miatt. Oké, mert az ő neve az minden név felett van. Második dolog. Oké, az első gyógyulás volt. Második, amit tesz. Ez a segítség. Segítség! Segítség. Tehát mindannyiunknak szüksége van segítségre. Lehet, hogy ez néhányaknak ismeretlen dolog. Majd én megcsinálom egy idő, hagyjál békén. Én tudom. Nem, tehát mindenünknek szükségünk van segítségre. Uram, segíts rajtam. Oké, tehát vannak ilyen helyzetek. Uram, segíts, szükségem van rád. És lehet, hogy ezt most nem fogjátok elni, amit mondok magamról. De elárulok egy nagy titkot. Az életem egy pontján mindent tudtam. Tehát szó szerint én mindent tudtam arra, hogy mit jelent házasnak lenni. Volt ilyen. De aztán pont, mi történt velem? Megházasodtam. Oké? Döbbenet volt számomra. Rájöttem erre, hogy Uram, segíts rajtam! Tehát azt hittem előtte, mert hát én jártam a Pastor Briannek a házassági kurzusára, a bibliaiskolába, meg minden, elmentünk Suttyomba egyedülállóként, belógtunk mindig a házas alkalmakra, valahol az asztal alatt bújkáltunk, nem tudom, tehát mindenfelé próbáltunk belógni az ilyen alkalmakra, és tanulni akartunk róla, meg minden könyvet elolvastunk róla. Mindent tudok. És aztán, amikor megházasodtam, rájöttem, hogy semmit nem tudok. Nem azért, mert Miss Pszichopatát vettem feleségül, nem ezért, nem. Neki ez semmi köze. Virág fantasztikus, nagyon szeretem őt, csodálatos. De nem ez. Nem ezért kiáltottam az orosz segítséget, hanem azért, mert szükségem van segítségre. Efézus 5-ben azt mondja Pál, az efézusi gyülekezetnek, hogy szeresd úgy a feleséged, ahogy Jézus Krisztus az egyházat, a gyülekezetet. És amikor ezt olvastam, akkor azt mondtam, hogy Uram, segíts. Hát ez képtelenség. Úgy lefektetni az életem, ahogy Krisztus lefektette az életét, én értem. Mert tudod, lehet, hogy ez van fejekben, és lehet, hogy érvként ez jön. De mi van, ha ezt csinálja? Vagy azt csinálja? Vagy ha ezt nem csinálja? Vagy azt sem csinálja? Tehát kimosta az új telefonomat is. Hát... tudod, és akkor racionalizálom a fejemben a dolgot, hogy miért ne fektessem le úgy az életem, hogy Krisztus lefektette, értem. És tudod, csak... tehát ott van ez a dilemma az emberben, úgyhogy ebben az érvelésben nem kell beszállni, egyszerűen csak azt kell mondani, hogy Uram, segíts. Tehát szükségem van segítségre. Úgyhogy vannak házasságok, akár itt ebben a teremben is, ahol Uram, segíts. Uram, segíts. Tehát Isten, szükségem van a segítségedre. Aztán figyeljetek, volt, amikor mindent tudtam a gyereknevelésre. És aztán megszülettek a gyerekek. Három is. Szép sorban. De tényleg, tehát az elsőnél megijedtem, amikor azt mondták, hogy haza lehet vinni. És akkor nincs ez a gomba, ahol csak sír, és akkor elviszik, és tehát akkor már nekünk kell fölkelni, meg etetni, meg mit tudom én, meg hol van a kikapcsoló gomb rajta, meg mit kell vele csinálni, tudod? Tehát Uram, segíts! Tehát ezek a helyzetek is, Uram, segíts! A Bibliában, tudod, az sincs benne, hogy mit kell csinálni, amikor éppen kicsomagod és tisztába teszed, és akkor lő. Tehát ezek a szituk nincsenek benne a Bibliában, tudod? Uram, segíts! Tehát, ja. És úgy hallottam, hogy amikor tinik lesznek, akkor az még durvább lesz. Úgyhogy már közelítünk, nem a durvasághoz, hanem a tini korhoz. Ja, vannak néhányan, akik itt tudnának erről mesélni. Ja. Szóval, a szülőknek szükségük van segítségre. És Jézus a legjobb személy arra, hogy segítséget adjon a házasságban. Jézus a legjobb személy arra, hogy segítséget adjon a szülőségben, az apaságban, az anyaságban. Tehát, ha elolvasom az efézusi levél 6. fejezetét, és ott olvasok az apákról, akkor azt mondom, hogy Uram, mekkora ganély vagyok. Szükségem van a segítségedre, mint apa. Ja, úgyhogy szükségünk van, és Jézusban kapunk segítséget. Aztán figyelj, azt hittem, életem egy pontja, hogy mindent tudok a pénzről. Oké? Tehát, és aztán a kezembe került egy bevásárlókártya, vagy egy hitelkártya, és pár hónap alatt egy félmilliós tartozás brutál kamatokkal, hogy ott volt. Nem bírtam kezelni. Pedig azt hittem, hogy tudom. És hülye döntéseket hoztam. Erről már meséltem nektek, majd fogok is még. De tehát a lényeg az, hogy vannak területek az életünkben, ahol szükségünk van segítségre. Szükséged van segítségre. Lehet, hogy ezek hangulatingadozások. Lehet, hogy túl hamar felrobbansz. És megígéred, hogy nem fogod többet tenni magadnak, mert büszke vagy az, hogy bevallod, vagy bocsánatot kér miatta, attól, akit megbántottál vele, de bevallod magadnak, hogy nem csinál többet, de aztán megcsinálod. És egy csomó ilyen dolog van. Vagy lehet, hogy ez egy rossz szokás. Lehet, hogy ez egy függőség. Lehet bármi. Tudod, nem megyek többet arra a weboldalra, vagy mit tudom én, és visszamész. Nem tudom, hogy milyen terület lehet. De azt tudom, hogy az a terület, ami a leginkább ki van csúszva a kezedből, az a terület, ami nincs ott Jézus kezében. Mert ami Jézus kezében ott van, lehet, hogy nem vagy tökéletes ezen a területen, de Isten az irányítása alatt tudja tartani. Ja, úgyhogy szükségünk van segítségre. Szükségünk. És ez a tanácsom számotokra, hogy kérd segítséget ezen a területen, ahol szükséged van segítségre. Tudod, mondasz, Jézus, segíts a házasságomban. Jézus, segíts az anyagi életemben. Jézus, segíts a szülőségemben. Apának lenni, anyának lenni. Jézus, segíts a munkahelyemen. Segíts főnöknek lenni, Uram. Segíts, hogy jó alkalmazott tudjak lenni. Tehát, Uram, segíts. Mert egyedül ő tud segíteni. Ha Pállal egy ilyen változást megcsinált, és ha az életünkben ilyen változásokat megcsinált, amiről nagyon sokan tudnánk bizonyságot tenni, akkor ez képes. Képes. Jézus képes megtenni ezt bármelyikünk életében. Egyszerűen csak szükségünk van segítségre, és nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy ezt kipróbáld. Nem kell Jézus követőnek lenni ahhoz, hogy kipróbáld. Egyszerűen csak kér segítséget tőle. És majd meglátod. Fogadni. Oké, úgyhogy lesz majd egy része. Valószínűleg elkezdjük mostantól, a mai istentisztelettől kezdve elkezdjük azt csinálni, hogy miközben, tehát a végén, amikor imádkozunk, ez a pár perc, és aztán van egy utolsó dal, hogy ez alatt lesz hátul mindig egy-két ember, egy férfi és egy nő, hölgy, akikhez hátra oda lehet menni imádkozni, hogyha van bármilyen dolog, amit szeretné, vagy magaddal kapcsolatosan, vagy mással kapcsolatosan, vagy bármi, ha szükséged van imára, hogy letedd a terhet. Akkor az utolsó dal alatt mindig lesz lehetőség. Jó? Tehát vagy itt hátul, vagy lehet, hogy odaát, de meg lesz a lehetőség. Én erre mindig foglak benneteket emlékeztetni. Az utolsó dal alatt mehetsz és kérhetsz imát, együtt imádkozhatsz valakivel. És elmutatod, hogy mi nyomja a szívedet. Jó? De ennek is ez lesz a lényege, hogy segítséget kérni. Először Istentől, és aztán másoktól. Oké, tehát, hogy szükségben vagyunk, szükségünk van segítségre, és kérhetünk segítséget. És van, aki segítsen. És ennek az imának is ez lesz a lényege, ezért fogjuk csinálni ezt. És ezért tartom fontosnak. Ja. És ez lehet, hogy furcsának tűnik, amiről beszélünk, segítséget kérni, meg leleplezzem azt, hogy nekem szükségem van segítségre, ez lehet, hogy furcsának tűnik. Mert azt hittük, hogy hát gyülekezetbe úgy kell járni, meg a templomba, meg Isten tiszteletre, hogy minden rendben van. Vagy legalábbis úgy kell csinálni. A gondjaim kinhagyom, és eljátszom, hogy minden rendben van az életemben. De nem. Nem. Abszolút nem. Nem. Ez nem az a hely. Jó? Csak szeretnék biztosítani fel, hogy ez nem az a hely. Itt, ezen a helyen nincs szükségünk tökéletes emberekre. Mert ez nagyon rosszul fog érezni magát. Mert mindannyiunk csalódást fog okozni számára. Tehát ha valaki tökéletes, akkor ki fogjuk akasztani. Az Hódziel. Ezt most megígérem, hogy ki fogjuk akasztani, mert egyikünk sem tökéletes, és nem fogjuk ezt kendőzni. Ja. És hogyha gondod van, akkor a gyülekezet kell legyen az a hely, ahová eljöhetsz, jelezheted, hogy segítségre van szükséged. Imádkozunk veled. És tehát lehet, hogy azt hiszed, hogy emberek furcsán fognak rád nézni, akár ha fölállsz és hátramész, miközben megy a dal, meg éneklünk egy utolsó dal, de te hátramész és kérsz valakit, hogy imádkozzon érted, aki ott van hátul. Tehát lehet, hogy ez furcsa, meg kinéznek, de nem. De nem. Nem kettő fél. Egyáltalán. És figyelj, lehet, hogy ott lesz ez az ima, és lehet, hogy a körülményeid nem fognak változni. De a nézőpontod meg fog változni. És a legnagyobb ajándék az ez tud lenni, hogy a nézőpontom változik még. Mert mit ér az egész, ha az, ami nagyon zavar, az eltűnik, de minden, ami okozza, az ott van, és megyek két napot, és ugyanott vagyok, ahol két nappal ezelőtt, mert a gyökere nem változott meg a dolgoknak. Nem értünk el vele semmit. Ja, úgyhogy lehet, hogy a körülményed nem változik, de a nézőpontod igen. Egy személy miatt, és ő Jézus Krisztus. Ja. És ő bárkinek tud segíteni. Ha Pállal megtette, akkor meg fogja tenni veled is. És velem is. Ja, az utolsó a reménység. Ő reményt ad. Jézusban reményünk van. Tehát őnál a gyógyulás van. Őnál van segítség. És önállam a reményünk. És egy fiús illusztrációt fogok nektek mutatni, most van egy videónk. Gergőnek lehet, hogy nem fog tetszeni. Ez tavaly ősszel volt a futszál selejtezőn. Magyarország-Románia mérkőzés volt. Ez az EB-re való bejutás volt a tét. És itt lesz minden gól. Tehát egy rövid összefoglalót fogunk megnézni. De a helyzet az az volt, hogy tehát idegenben, amikor idegenben voltunk a románoknál, akkor 2-2 lett az eredmény, és a meccsen 3-3 lett az eredmény. Ami azt jelenti, hogy a több idegenben rúgott gól miatt a románok jutnak tovább. Jó, és most nézzük meg, hogy mi ez a 3-3.
Egy nagy lehetőség előtt áll a magyar futsal válogatott, hiszen Európa-bajnoki pótselejtezőn visszavágón fogadjuk a románokat, azt a román csapatot, amellyel 2-2-t játszottunk idegenben. Úgyhogy itt azt nem mondom, hogy soha vissza nem térő alkalom, de hogy történelmi lehetőség az egészen biztos. A játékvezető megbeszélte ott némettel, hogy mit is kéne, ott a gól! Gyönyörű gól!
Ez egy csodálatos magyar figura volt.
Harmis Ákos!
Tegnap fél órát gyakorolták ezt a srácot.
Matej Florin. Sajnos egyenlítenek Matej Florin góljával 1-1. Hát ez nem hiányzott. Még mindig ott a lehetőség, baj van, jön ki a kapujából Tóth, és egy óriási mentés kétszer, és Harnisban akadt el a labda, és a játékvezető pedig kiállítja. Itt van Harnis mentése, és jön a labda.
A hátát érte.
Hát, inkább könyöknek láttam, én megmondom, igen. Könyök volt. Odasúg valamit. Matej Florinnak Krisztián. Valószínűleg az, hogy hova rúgja talán.
Érzem, hogy kihagyja.
Florin, és berúgja. Vezet Románia. Hát nagyon nagy kár érte. Elveszítjük a labdát. 3-3 ellen. Tóth véd, pont középre ütötte ki. Drót van kint a bal oldalon, és van ember a hosszún. És gól! Egyenlít a magyar válogatott. Hosszú Ádám, 2-2. Na nézzük, mit kezdenek vele. Alioani, baj van, üres a kapu, és ez hihetetlen. Florin a harmadik gólját lövi, A hosszabbításban megszerzi a vezetést Románia. Öreg Laki rúgja be. Rábl. Drót. Drót. Gól! 3-3! Drót elvállalta, és ezt csak nézte Oktávián. Ez az! Na, megvan a harmadik. Öreg Laki ellövi messzire. Gól! Gól! Gól!
Az utolsó másodperc.
Hát akkor az utolsó utáni pillanatban megverjük Romániát. Drót Zoltán megcsúsztatott még egy előre ívelt labdát, és itt a mérkőzés, és kint vagyunk az EB-n.
Na, tehát nagyon jó meccs volt. Megnéztem a végét rendesen, tehát nem az összefoglalót. Tehát tényleg idegtépő volt. 3-3, és mit bénáztak a végén, össze-vissza. Tehát reménytelen a helyzet. Reménytelen, az utolsó pillanatig reménytelen. Tehát tényleg az a felívelés, ez már csak, tehát látod az órát, 1 másodperc. És egy pillanat alatt megváltozott. Egy pillanat alatt. És döbbenet. Döbbenet. Tehát, ja, nagyon jó, nagyon jó. Miköze van számunkra ennek a 3-3-nak. Oké? Mert ez a 3-3 igazából a reménytelenséget jelképezi. Hogy nem jutunk tovább. Hogy nincs tovább. És lehet néhányan úgy érzitek, hogy 3-3 az eredmény az életetekben. Ja. Mennyi? 3-3. Nem tudom, melyik ponton az életedben. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a kapcsolatodban 3-3 az eredmény, reménytelen. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a házasságodban 3-3 az eredmény. Lehet, úgy érzed, hogy szellemileg 3-3 az eredmény. Lehet, úgy érzed, hogy a gyerekeiddel 3-3, vagy a munkáddal, vagy az anyagi életeddel 3-3 az eredmény, reménytelen. Reménytelen. Tehát úgy érzed, hogy nincs remény. És tudod, lehet, próbáltad a kapcsolatokat, hogy majd talán az, és rájöttél, hogy egy újabb kapcsolat az nem változtat semmit. Egy új biznisz nem változtat semmit. Egy új lehetőség nem változtat semmit. Egy új program, egy új üveg, egy új szúrás, egy új csík, egy új tabletta, egy új gyógyszer, vagy egy új kormány nem változtat semmit. A 3-3 az marad. A 3-3 az marad. Reménytelen. Élhetjük úgy az életünket, hogy mindig új és új dolgok. De nem fog változni. Reménytelen marad. Mert a 3-3-on ez nem változtat. Az új dolgok nem változtatnak. A reményt egy valakiben találod meg, és az Jézus Krisztus. Aki képes az utolsó pillanatban a reménytelenséget reménnyé változtatni. És ezért volt jó ez a bejátszás. Hogy tényleg az volt. Oké, mert lehet, hogy 3-3 az eredmény most, és úgy érzed. De ő a védelmed. Jézus a védelmed. Jézus a hátvéded. Jézus a csatárod. Jézus a kapusod. Jézus a bíró. Ja, úgyhogy van remény. Van remény. Van remény. És Jézus még soha nem játszott rossz meccset. Ő mindig a győztes csapatban van benne. És neki mindig minden sikerül. Mert az ő kezében van mindenek az irányítása. Ő mindig teljesítette azt, amit neki teljesíteni kellett. Nem vallott kudarcot benne. Úgyhogy van remény. Van remény. És ez igazából arra, hogy... Tehát van egy tökéletesebb illusztráció ennél a foci illusztrációnál, és ez a következő kép. Az üres sír. Az üres sír. Hogy Jézusnak a sírja az üres. Hogy ő feltámadt. És ez a garancia arra, hogy van remény. Bárki számára. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, mindegy, hogy mi történik éppen, és mennyire reménytelen ez a 3-3. De ez egy üres sír itt. Amiben nincs ott Jézus. És ez mindent elmond. Ez az üres sír, ez mindent elmond Jézusról. Számára semmi nem lehetetlen. Oké, mert berakták oda, és azt hitték, hogy meghalt. Még a sajátja is azt hitték, hogy meghalt. De 3 nap múlva ő szépen kisétált onnan. Nem azért, mert nem tudták normálisan megölni. Hanem tényleg halott volt. És 3. napon kisétált onnan. Úgyhogy ő él ma. És képes. Nagyon jól ismeri a 3-3-as helyzeteinket. Tisztában van vele. És ő képes. Ha szükséged van reményre, ha úgy érzed, hogy reménytelen érzed magad helyzetekben, úgy érzed, hogy már kezedben a törölköző, hozhattam volna a boxos illusztrációt is. Úgy érzed, akkor csak tudsz, hogy van valaki, akit Jézusnak hívnak, és tud segíteni. Nála van remény. Nincs nála hatalmasabb. Ja. Úgyhogy ő az, aki gondoskodni tud a gyógyulásodról, ő az, aki gondoskodni tud, hogy segítséget kapj a segítségedről, ő az, aki gondoskodni tud a reménységünkről. Ja. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Atyám, köszönjük, hogy te itt vagy, és érezzük a te jelenlétedet ezen a helyen. És tudom azt, hogy te ma tisztán és világosan szóltál emberekhez. Segíts nekünk, Jézus, abban, hogy tényleg azt tegyük. Pontosan azt tegyük, amire elhívtál bennünket. Uram, tudom, hogy vannak itt férfiak és nők, akik küszködnek. Akiknek szükségük van a gyógyulásra. Szükség van segítségre. És nagyon reménytelenek. Kérlek, hogy szólj az ő szívükhöz. És változtass életeket. És most, hogyha szükséged van imára, minden énekelni fogunk, csak maradjon meghajtva a fejed. Énekelni fogunk, lesz még egy dal. Ha Isten szólt hozzád, és szeretnéd, hogyha valaki imádkozna érted, akkor bátran lépj ki a sorból, föl fogunk állni az énekhez, tehát még csak fölállnod se kell külön. Csak lépj ki a sorból, menj hátra, és lesznek ott, akik imádkoznak. Lesz ott valaki, mindenképpen. Ezt az utolsó dal alatt mindig meg tudjuk tenni, és meg tudod tenni. Oké, ha gyógyulás, menj, ne törődj azzal, hogy valaki néz, vagy lát, vagy mond. Menj bátran. Ha imád kérsz magadért, ha imád kérsz valakiért, vagy ha át kell add az életed Jézusnak. Mert lehet, hogy van itt valaki ma, aki még soha nem adta oda az életét Jézus kezébe. Hogyha ez lenne az első alkalom, akkor megteheted ezt. Mondhatod azt Jézusnak, Jézus, akarlak. Jézus, szükségem van rá. Lehet. Bűnös ember vagyok, el vagyok tőled választva. Az eredmény 3-3. De köszönöm, hogy van remény benned. Úgyhogy az ima alatt menj bátran hátra. Jézus, köszönjük. A te neved a leghatalmasabb név mindenek felett. Te benned van szabadságunk, reménységünk, minden, amire szükségünk van. Minden. Te vagy az egyetlen lehetőségünk az életre. Az egyetlen reményünk az életre. És benned, egyedül csak te benned van az, hogy a java még hátra van. Köszönjük, szeretünk téged, Jézus. Amen.